Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szelényi Károly fotóművésszel Kanyár Erika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi kedves hallgatóját. A Mária Rádió nevében üdvözlöm Szelényi Károly fotoművészt, aki elfogadta meghívásunkat. Szelényi Károly a magyar fotográfia egyik kiemelkedő személyisége. Fotográfusnak titulálja önmagát fotoművész helyett. Ezzel a művészetének gyakorlatias, mesterségbeli jellegét akarja hangsúlyozni?
A fényképezés egy szakma, és ahogy majd a bibliai időkre, Jézus korára visszatekintünk, a mesterség és a szakma az együtt jár. Ehhez a szakmához, amit én csinálok, műtárgyfényképezés, tárgyfényképezés, épület, táj bemutatásához, ténylegesen alázat szükségeltetik, mert itt nem a formák játéka és nem a színek játéka a döntő, hanem a tárgy megjelenítése ugyancsak két dimenzióban általában, de mégiscsak egy tárgyról, egy hiteles értékről van szó, amit hát nekünk vissza kell adni.
Életpályáját nem tudjuk bemutatni képeken a rádióhallgatóknak, de egy nemrég megjelent verseskötetből idézünk egy költeményt. A magyar képek, Tűnődés Szelényi Károly fotoművész alkotásait szemlélve. Magyar képek, Tűnődés Szelényi Károly fotoművész alkotásait szemlélve. Tájhaza, felnevelő kicsinyke Magyarország. Tájhaza, Bakony zöldhegy koszorúja, Cuhapatak gödrös, vízmosta völgye, viadukt karcsúível várral, templomok, kolostorok, kertek, Badacsony multatőrző tanúhegyei, Tihany, Fehérvár, Pest-Buda, vigyázó tornyai, a passiót idéző útszéli keresztek, paloták, paraszti porták, présházak, Tokaj, nektárcsepegtető szőlővesszei, ősi történések, mohos időnek ellenálló romjai, szemedgyönyörködtető műalkotásai. Tájhaza. Ezer arcod változón is örök egy, múlhatatlan, változatlan. Bőrünkbe égett, szívünknek kedves, tudatunk mélyén villodzó, kitörölhetetlen. Dajkáló és beterítő anyaföld, megörökítve művészi képeken. Tájhaza, éltető, világnyi Magyarország. Mint oly sok művész, a magyar irodalmi és művészeti életből Szelényi Károly is vidékről indult. Géniusz Loci, a hely szelleme, milyen szerepet játszott művészi kibontakozásában?
Első önálló fotoalbumom a Korvina kiadónál, Korvina könyvkiadónál, a Balaton bemutató tájváltozó fényben alcímmel jelentkező kötetem volt, Keresztúri Dezső verseivel és bevezetőjével, és ez megjelent kitűnő német fordításban, angol fordításban, és így ez egy elég nagy sikernek számított a 70-es évek végén. Ez volt a Balaton is vidéke, amit aztán ez egy kicsit ilyen stílust is alkotott, amit követett utána Tokaj, Moszkva, Chicago, és hát számtalan kötet.
Kicsit ugorjunk még vissza az indulásra. A családi indítatásnak milyen hatása volt a fényképezés vállalására?
Ugye hát én 1943-ban születtem. A világháború után azok a megmaradt családok, megmaradt eszközök, a fiókok mélyéről előkerülő fényképezőgépek, esetleg még filmek is, vagy később a Forte gyár által, a volt Kodak által gyártott igen jó minőségű nyersanyagok segítségével a csoportos együttlétnek, a művészi ábrázolásnak egy viszonylag szabadon maradt módja volt az 50-es években is a fotografálás. nagyapám, apai nagyapám tanáremberként nagy fotóamatőr volt, és édesapám is megúszva a hadifogságot, a második világháborút, 48 után a fővárosi tanács fotószakkörét vezette, tehát körül voltam véve fotografáló emberekkel. Külön szerencse volt az általános iskola Ménesi Dezső tanár úr, aki vezette a fotószakkört, és igen lelkesen rávezetett bennünket a szakma szeretetére, de ugyanez elmondható Selmeci Gyula jezsuita szerzetesről, aki a Rákóczi gimnáziumban volt tanárom, és szerencsére nagyon megszerettük egymást, és alkalmankénti minisztráláson túl közösen oldottuk meg különböző fotográfiai feladatokat is, ami azért persze hamar észrevettem, hogy itt egy szerzetessel állok szemben, ugye, ahogy egyedül lakott egy rokonánál, a szobájáról, mindenről, úgyhogy így nem csak a tónusbontásos eljárásokról is ezekről volt szó, hanem hát kialakítottunk egy nagyon jó kapcsolatot. Éppen a közelmúltban voltam Pannonhalmán, és meg kellett állapítanom, hogy az 1983-ban Pannonhalmán elhunyt Selmeci György sírját nagyon szépen ápolják, a Pannonhalma városról beszélünk most már, aminek nagyon örültem, mert egy jó pár évvel ezelőtt igen elkeserítő állapotban volt a temető.
Az elmondottak meghatározták pályája irányvonalát, már 13 évesen pályázatot nyert, ifjúsági fotópályázatot, évezredekig az egyház. A katolikus egyház volt a letéteményese a kultúrának, a művészetnek. Az egyházi relikviák, műemlékek fotózása szükségszerűen beletartozik művészetében. Nyilvánvaló, hogy egyéniségét formálta mindaz, amit eddig elmondott ifjúkoráról, és a szakrális terekben való munkálkodás, a hitvilág, a Biblia. Van-e olyan bölcs aforizma, mondás a Bibliából, amelyet magáénak vall, netán meghatározta gondolkodását?
Igen, az előbbiekből is már kiderült, vagy legalábbis indításnak számít, hogy a munkám a fényképezés köré csoportosítható, vagy vehető, és ezzel olyan szerencsém volt, és van, hogy én ezt nagy szeretettel és örömmel csinálom a mai napig. A bibliai idézet, amit választottam, az tulajdonképpen egy idézet és egy jelmondat. Atyám szüntelenül munkálkodik, ezért én is munkálkodom. És hozzávenném Óra et labora, a bencések kapuján lévő feliratot. Miért tartom szükségesnek? Az egyik az ugye a atya munkálkodása, és a munkát folytató, vagy atya nevébe végző Jézus, a jó. Az imádkozzál és dolgozzál, az egy nagyon szellemes és fontos figyelmeztetés, mert arra hívja fel a figyelmet, hogy nem elég dolgozni, hanem előtte érdemes visszavonulni, megcsinálni az úti tervet. Egy kisebb kiránduláshoz is csinálunk egy úti tervet, hogy hánykor érünk az ebédhelyre, mikor érünk a patakhoz, mikor tudunk friss vizet inni, akkor az életünkről is ajánlatos, legalább vázlatosan egy elképzelést kialakítani. Hogy ezt megtehessük, ahhoz érdemes Szent Györgyi Albert szavait, amit találtam, egy idézetet tőle meghallgatnunk. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog. Ugye az 1949-ben kezdett általános iskolai tanulmányaim egészen ugye 56-61-es érettségizésig nem a legfényesebb lapjai voltak a magyar történelemnek. Ezzel szemben kitűnő tanárok, kitűnő tanári kar, és nagyon jó légkör vett körül, úgy, hogy a felkészítés nagyon jól sikerült. Elsősorban ugye abban az irányban, ami engem érdekelt, a fényképezés irányában, mert a egyéb tanulmányaim, eredményeimmel azért nem dicsekednék, de ez egy nagyon jó indítás volt.
Talán az eddigiekből ki is derült, hogy miért tartja fontosnak, hogy mások is ehhez igazítsák lépteiket. Tehát az imádkozál és dolgozál egy örökérvényű megállapítás, azzal együtt, hogy Isten a munkálkodás feladatát adta nekünk. Az érettségig jutottunk. Az érettségi után a Moholy Nagy László iparművészeti főiskolára került?
Nem, a Váci Berti Imre vezetésével volt a Váci Forte Kutató Intézet, és itt folyt Magyarországon kísérleti fotóanyaggyártás, és ehhez kapcsolódva fotografálás is. 1962-63-ban kerültem Berti Imrészhez a Váci Forte, akkor már Forte, ugye a második világháború előtt Kodak gyárhoz, ahol a kutató laboratóriumban nagyon komoly munka folyt. Ugye nem sokkal vagyunk 1956 után, úgyhogy úgy nyersanyagokkal, vegyszerekkel segítették az ottani kutatógárdát, amelyik olyan kitűnő emberekből állt Berti Imre mellett, mint kedves, nemrég elhunyt barátom Radó Aurél, Gulyás Árpi, és az olimpiai bajnokoknak az édesanyja Gyulai Kati is kolléganőm volt a Váci Fortéban. No, ott tanultam a fényképezést, és akkor jött ez a szerencsés pillanat, hogy Helédi Ferenc, a gyár kereskedelmi igazgatója együtt dolgozott, vagyis együtt kártyázott Berti Velicei Lászlóval, tehát akkor jött ez a szerencsés pillanat, hogy Helédi Ferenc, a gyár kereskedelmi igazgatója találkozott dr. Belicai Lászlóval, aki az akkori kultúrpolitikusokkal együtt a Corvina kiadó mellett föl akart állítani egy nagy fotoarchívumot. Helédi Ferenc mondta, hogy hát ha ezt valaki meg tudja csinálni, az egy fiatal ember, aki ott tanul nálunk a Forte gyárban. Így kerültem a Corvina kiadóhoz, ahol óriási segítséget jelentett dr. Radocsai Dénes, aki a Magyarország középkori festményeiről csinált egy könyvet, és az ő fia Londonból igen komoly összegekkel az UNESCO-n keresztül tudta támogatni ezt a munkát, úgyhogy hosszú éveken keresztül, 1965 után szinte kizárólag Magyarországon a Corvina kiadónál az én vezetésemmel működött egy olyan fotoarchívum, amelyik nem csak festményreprókat készített múzeumokban, hanem helyszíni fölvételeket, akár gondolok itt a Konstantin Szimonov feleségével, Larisa Zsádovával készített Tatlin Rocsenko könyvekre Moszkvában, vagy akár merre Európában, és ezzel a előnnyel rendelkeztünk a Kodakkal való jó kapcsolataink révén.
Igen, tehát az iparművészeti főiskolán nem
ott
csak...
tanítottam.
Igen, akkor éppen akartam rátérni. Tehát az iparművészeti főiskolán tanított másfél évtizedig. Ez nyilván arra ösztönözte, hogy a mesterségbeli tudás elméleti alapjait is elsajátítsa, átadja, kutató, kereső ösztönének felelt meg. Milyen értelemben befolyásolt ez későbbi munkásságát?
A Corvina könyvkiadó körül, a Helikon könyvkiadónál és a nagyobb múzeumoknál, mint a Szépművészeti Múzeum és a Minisztérium egy olyan ma sokszor hiányolt jelenségnek lehetünk a tanúi, hogy egy irányba rúgták a labdát. Tehát sok esetben elmondhatjuk, hogy az üldözők és üldözöttek ott találkoztak csalódva a korábbi eszméikbe, de nagyon magas műveltségű, nagy tudású emberek egy irányba próbálták a magyarság érdekeit védeni. Kitűnő emberek voltak a munkatársak, hát hogy más ne említsek, mint Pogány Frigyest, akinek a Róma, Firenze és egyéb ez a könyvsorozatát is ismerjük, és mindig teltház előtt tartotta meg előadásait úgy az Iparművészeti Főiskolán, mint a Műszaki Egyetemen. Ő hívott akkor, amikor Hajman Kner György vezetésével megalakult a grafikai tanszék az Iparművészeti Főiskolán, akkor hívott elsősorban ugye tárgyfotó és műtárgyfotó oktatására, módunk volt egy laboratórium felszerelésére, és ez bizony hosszú éveken keresztül örömömre ment, amikor aztán úgy többé-kevésbé választásra került volna a dolog, igazából önálló fotótanszék megalakítására nem volt lehetőség, és nem is lett volna ugye túl nagy értelme, mert akik ilyent akartak tanulni, azok kimentek Lipcsébe, úgy a grafikusok, mint a fotográfusok, és azért engem leginkább mégiscsak a gyakorlati fényképezés vonzott, ahol, ahogy az előbb említettük, hát tényleg az egyháztörténeti, egyházi bükincsek képezték a legnagyobb részét a munkámnak. Olyan kitűnő emberek voltak ugye abban az időben ott, mint dr. Bartl Ferenc kanonok, aki a kincstárnak és a egyetemnek ott a rektora volt, vagy Farkas Attila érseki tanácsos, aki a képtárat vezette, és bizony Mojzer Miklós felesége, dr. Kovács Éva dolgozta föl az esztergomi egyházi anyagot, és hála az ősöknek, Ipoly Arnoldnak és a többieknek, nem volt szégyelnivalók Európában sem ezzel a gyűjteménnyel, és nem volt szégyelnivalónk ugye az egyházi vezetéssel sem. Lékai László 1976-ban került ennek a kincstárnak és a érseki székbe, és hát ugye 1986-os haláláig tényleg sokat dolgoztunk, együtt dolgoztunk. Most néztem az interneten a Lékai László bejegyzést, és örömmel láttam, hogy az a kép van róla, amit én csináltam. Emlékszem, hogy nagyon-nagyon nehezen ment a dolog, mert olyan rossz kedvű lehetett, és egyszer ilyen savanyú képet vágott egyszer olyat. Azt mondta, na, akkor álljunk, meg ígyunk egy pohár pálinkát. És akkor megittunk egy pohár pálinkát, azt mondja, tudod, Karcsi, ha ezt az inkvizíció ismerte volna, akkor alkalmazták volna. És hát akkor elnevette magát, és ez a kép, ez ma az interneten fönt van a bíboros atyáról.
Ismét talán visszafele lépünk. A Corvina kiadótól miért vált meg? A Kossuth nyomdában, illetve annak kiadójában folytatta a tevékenységét.
Hát azért ez egy nagyon hosszú út. A Corvina kiadónál lévő archívum az tényleg egy nemzeti kincs, egy nemzeti érték, amiből hát a mai napig sok képet használunk, többek között ugye a Szent Korona fölvételek, a koronázási palást fölvételek, de arra gondolok, hogy a 60-as évek végétől több alkalommal fölmértük például az erdélyi megmaradt műkincseket, hát ez egy óriási archívum. A 80-as évek közepe és vége felé a nyomdák bizonyos szabadságot kaptak. Ez a szabadság azt jelentette, hogy már nem kellett sorbálni olyan hosszú ideig, legyünk őszinték, ilyen cenzori és egyéb engedélyekért, hanem a Kossuth nyomda kitűnő igazgatója, Bede István, ugye jó kapcsolatokat ápolta különböző kiadókkal, úgy a Korvinával is. Ott mi megcsináltuk a könyvet, a Bede kért egy ISBN számot a baráti könyvkiadók valamelyikétől, azok örömmel adtak, hát miért ne adtak volna, pénzbe nem került. Úgyhogy egy baráti beszélgetés után megalakult a Kossuth nyomda mellett a Officina Nova, és régi vágyam volt, ugye én ezt már a 80-as évek elején, közepén beadtam engedélykérésre, hogy magyar képek Bartókra gondolva, magyar képek címszó alatt csináljunk egy olyan fotóarchívumot, ahova bárki bejöhet, leülhet, kiválogathat képeket, kiállításokra, ugye hát akkor azért még ez a komputertechnika nem volt, mint ma, és ez sikerült megvalósítani a Kossuth nyomda mellett, és örömmel jelentettem, hogy azt hiszem, hogy jövő januárban ez 25 éves lesz ez a Magyar Képek kiadó, amelyik most már önálló Veszprémben bejegyzett KFT-ként működik, mint Kossuth nyomda indult annak idején, és egy óriási archívum van mögötte.
Szelényi Károly fotóművésszel Kanyár Erika beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés következő részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu